Köszönjük, hogy megszabadítottál bennünket a bűn következményeitől, terhétől. Köszönjük, hogy örülhetünk, szolgálhatunk neked. Köszönjük, hogy készülhetünk a veled való találkozásra, reménységgel tekinthetünk a jövőben. Kérünk, jó Istenünk, hogy most, ahogy összegyűjtöttél bennünket, és itt vagy közöttünk, kérünk, Urunk, hogy szólítsál meg bennünket. Legyen egy kedves szavad mindnyájunkhoz. Az a szó, Uram, legyen olyan, amely bíztat bennünket, megváltoztat bennünket, irányt ad az életünknek. Kérünk, Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz, itt vagy közöttünk, és áldásá lesz számunkra ez az alkalom. Dicsőítünk és magasztalunk ezért téged. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, a gyülekezetet, kicsinyeket és nagyokat. Örülünk, hogy együtt lehetünk és tanulhatunk a Jóisten igéjéből és egymástól. Most az a kiváltság adatot nekünk, hogy Szebeni Olivér testvér közöttünk van, és újból szeretettel köszöntöm. Örülünk annak, hogy itt lehet. És megkértem, hogy ezen a délelőttön az ige hirdetésen kívül, amelyik majd a végén lesz, hogy a baptista történelemből egy néhány szemelvényt mondjon el, és most ezt fog következni a Meyer Henrik és a Kornya testvérről egy néhány dolgot. Testvérünk tanulmányozta az életrajzukat, úgy mondta el nekünk tegnap előtt, hogy a Kornya testvérnek a kézírását is ismeri már, akár honnan szedte elő, és erről jó lesz, hogyha egy kicsit mond nekünk, és utána majd, hogyha lesznek kérdéseink ezzel a témával kapcsolatosan, akkor testvérünk megpróbál ezekre válaszolni. Kérjük Szebeni testvér szolgálatát.
Először is azt mondanám meg, hogy pénteken, szombaton és vasárnap ma itt találkoztunk néhányan olyan missziómunkások, akik részben Magyarországról jöttünk át, részben az itteni környékbeli, elsősorban szatmárnémeti testvéreink lehetővé tették, hogy egy ilyen, mi így neveztük ezt, és most már a 20. ilyen találkozó zajlott le, ami egy rövidítési címszó, hogy telek, tehát tiszántúli és erdélyi, pontosan már nem tudom idézni, de ki is van írva csodálatos, akkor látják, sokkal okosabbak lesznek, mint én vagyok, mert én ezt még csak most tanulom. És nagyon köszönöm azoknak a kedves testvéreknek, akik lehetővé tették, hogy itt legyek. Én egy nagyon öreg ember vagyok, mint látják, és hát a Jóisten kegyelme az, hogy azért tudok még gondolkodni, beszélni, és bot nélkül, meg járókeret nélkül is járni. Ezért nagyon komolyan mondom, hogy hálás vagyok a Jóistennek. Az én szolgálatom az volt, hogy bemutassam a Jóisten kegyelmének a kiáradását olyan értelemben, ahogy mi nem szoktuk ezt figyelembe venni, meg eszünkbe se jut. Hát talán meg is nézünk mindjárt egy szép képet, és ez egy, ja, ott is látom, és akkor nem kell hátat fordítanom a testvéreknek, hogy miről is szól a mi evangéliumi munkánk? Emberekről? Felekezetről? Egy új egyházról? Valakinek ez eszébe jutott, csinált egy új egyházat, urat csinált magából, sok pénzt gyűjtött, megvagyonosodott, székes egyházakat emeltek, stb. Stb. Nem sorolom. Nem. Úgy érezzük, hogy aki győzött, az az Isten beszéde. Elmondanám, hogy hogy hullottak az Isten beszédének a magvai. A mag, az Isten beszéde, tudjuk, ki mondta ezt, az Úr Jézus Krisztus. Nézzük meg. Egy nagyon-nagyon hosszú időszak alakult ki, amiről a felekezeti élet, a konfessziók háborúsága, marakodása több évszázados volt. A hatalom ütközött az Isten nevében. Mágiák égtek, és a mai napig sem tudja senki, hogy hány ezer embert elevenen égettek meg mágián. Ha csak egy szóval is mást mert tanítani, mint amennyit a hivatalos egyház. És egyszer jött valami nagyon szegény, árva gyerek, akiről az Isten gondoskodik, és megadja a szívébe azt a vágyat, hogy szeresse az Isten igéjét. Messziről hozza át egy üldözött, szerencsétlen menekült, aki Hamburgban könyvkereskedést nyit. Azt mondják, ez az angolok könyvkereskedése. Hát itt a térképen láthatjuk, aki ismeri egy kicsit, és az iskolás gyerekek biztos ismerik, látjuk Angliát, látjuk Dániát, és egy vörös pontot, ami alatt ott van, hogy Hamburg, 1834. április elején éjjel, hú, de hideg volt a víz, akkor keresztelkedtek meg heten az Elba folyó és a tenger közeli torkolatánál, egy kis szigetre mentek ki, és ezek között volt Johann Gerhard Onken. Így mondom németesen a nevét, megérdemli, hogy megtanuljuk, ha valaki nem hallotta volna. Ő volt a modern baptizmus és a baptista misszió európai első maghintője. Bibliákat adott az emberek kezébe. És ezek a bibliás keresztények eljutottak hosszú-hosszú úton egész hozzánk, még nálunk is messzebbre. És hogy? Hát nem autón, mint én, nem is gyorsvonaton, mint ahogy szeretünk utazni, hanem gyalog. Most itt látunk még városokat a térképen, piros pontokat látunk, például Hamburg után kissé, így földrajzosan mondom, keletre, dél-keletre, de inkább kétszer keletre, és egyszer délre, Berlinbe, ahol egy kis támogatást kaptak, mert ott már talán voltak hívők, és aztán tovább eljutnak Bécsbe. Hat olyan személy, aki magát magyarnak vallotta, de egynek sem volt magyar neve. És mind németül beszéltek, inkább, mint magyarul, de azért magyarul is jól tudtak, és főleg annak tartották magukat. Na még egy, mind asztalos volt. Ha itt van még egy-két asztalos, nálukban úgy sincs. És aztán eljutottak így gyalog Pest-Budára. Biztos téved, Budapest az? Nem, akkor még csak Pest-Buda, 1846-ban. Aztán tovább megy ez a maghintő kis csoport, hát nem valami jeles, nagy, dicsőséges úton, de hát a hadbíróságra. Nem úgy, mint bíró, hanem mint fogoly. Nem úgy, mint akiket szívesen látnak, talán inkább úgy, mint akiket ki szeretnének írtani, de nincs mit, hát mit kérdezik tőlük, hogy adóznak? Igen. Bármilyen kérdés mondtak, mind pozitív volt a válasz, akkor most miért is kell őket megbüntetni? Á, biztonság okáért jól elverték őket, asszonyokat is. Becsukdosták őket hónapokra. Volt, akiről azt mondják, hogy ez Nazarénus volt, volt, akiről azt mondják, hogy Nachfolger Christi volt, Krisztus követője, volt, akiről mást, Altkatolikuse kirchének a tagja, a régi ókatolikus egyházé. Aztán volt olyan is, akikről azt mondták, hogy ezek baptisták. Azt nem mondták. Azt mondták, hogy getaufter Christen. Keresztelt keresztények. Milyen különös. Szinte ugyanezen az úton jön végig, egy kicsit később, egy pár évvel később, 1873. március 3-án érkezik, egy Meyer Henrik nevű ember. Hát ez is egy borzasztó szegény. Még csak nem is asztalos, csak asztaloskodó kontár. Kontáradót kellene fizetni most, legalábbis nálunk. De az evangéliumot szereti, hirdeti, és bibliákat terjeszt. Elmegy a gyárkapu elé, amikor jönnek ki a munkások, akkor kínálja nekik a bibliát. Elmegy az urak közé a kávéházba, és kínálja nekik a bibliát. És oly sok helyre még a naplóiban leírja ez a Meyer Henrik, hogy mi mindent tett, még egy nap egy bibliát 16 órai munkával eladott. Lehet pénzt keresni a biblián? Hallotta valaki. Mondták neki, hogy igen, van egy fix, 5 gulden, és van az eladott példányok után 10%. Hát, ha ki ezt ki tudja számolni, tegye, én erre most nem érek rá, és akkor ez az ember beállt, nem is tudtam, mi az, hogy biblia, de hát pénzt lehet vele keresni. Ő szabó volt, kivételes, nem mindenki legyen asztalos. És akkor, hát ő is ezt megkezdte, csinálta, dolgozott. Sokan mondták, na jó, jó, de hát azt a bibliát jó, hát elolvassuk, de olyan jó volna erről többet is tudni, meg olyan furcsa szavak vannak benne, nem is értjük. És akkor ő csinált ilyen bibliaköröket, ez a Novák Antal volt, és így jutott el Berettyó új faluba, nem tudom, itt van-e a prédikátorné, és itt van persze, és hát eljutott Nagy Szalontára is, és ott 8 ember elfogadta Jézus Krisztust, de hát vigyázni kellett, Gyulára mentek át, ez most mostani Magyarországon van, Nagy Szalonta itt van, ugye ezt tudják, és ott Gyulán ének idején kihallgatta Meyer ezt a 8 embert, és a vízbe bemerítette a Körös folyóba, úgy hajnali 3 felé. Aztán visszamentek, úrvacsoráztak, így ment tovább. Hadd mondjuk el, már ő segített nekem, hogy nézzük meg 1875, 74, 87, 76, Pozsony egy kicsit később, de az összes többi, a Jóisten előre tudta, hogy a világháborút el fogjuk veszíteni. A Jóisten ezt tudta előre, nem tudom, ő ilyen. És azt mondta, hogy legyen mindenhol egy pont, ahonnan kiárad tovább az evangélium, és itt vannak az első gyülekezeteink. 1873. március 3-án jött, 1875-ben már több mint 100 gyülekezeti munkásunk volt, és ezek a főbb helyek. Tudják ugye, hogy melyik hol van? Újvidék a mai Vajdaságban, Nagyszalonta itt az Erdély peremén, aztán láthatunk egy késmárkot, azt tudjuk, hogy Szlovákiában van, és aztán később Pozsonyban, ahol a Rottmeier János fiatalabb fia alapította a gyülekezetet. Ez egy döbbenetes tény, és én Isten csodálatos gondviselését láttam meg benne, és erről szeretnék mindenképpen sokat beszélni. Emberekről is tudok, látják, papír nélkül fejből mondom. De Isten és az ő szava az volt a döntő. 1910-ig több mint 100 önkéntes bibliaterjesztő hirdette az evangéliumot Európa közepén. A legtávolabbi távgyalogló egy óbudai sváb ember volt, Karl Scharschmidtnek hívták, ő elment Bukarestbe, ott is maradt, És a német kolónián így írja egy román történész, a prédikáláshoz nem sokat értett, de azért mégis több ember megtért, bemerítkezett. Én szerintem értett a prédikáláshoz, mert hogy vagy 200 ember a németek között Bukarestben megtért. Vagy mégse értett a prédikáláshoz? Hát ezt akartam még bemutatni, köszönöm. Hozza tovább, ezt már nem akarom, köszönöm, ez se. Ezt, akire rábíztam, azt rábíztam. Hadd lássuk, ez maradjon bennünk. A 8 nagyszalontai hívő közül volt egy Kornya Mihály nevű. Azt szokták róla mondani, hogy nem is tudott írni, olvasni. Hát ez egy tévedés, mert annyi levelét olvastam, ha nem is olyan sokat, 3-4-et, hogy hát tudom, hogy írt. És megtalál, fölismertem a szemétben is az írását. A fiának írt, akit sose látott többé, bevonult a fia katonának, a jugoszláviai, illetve az akkori délvidéki harcokon elesett. Kornyának még volt 3 lánya, Meyer nevelt belőle föl 2-t. Kornya 1917-ben halt meg, ennek a vidéknek az úttörő misszionáriusa volt. Egész Európában az egyik legnagyobb úttörő munkás mindig vitte a batyúval a bakóját. Így nevezte azt a bőrtáskát, amit Bibliával tömött ki, és kísérletképpen én is kitömtem egyszer ezt a bakót, a kezem közé került, és alig bírtam megmozdítani, annyi férd bele. Hát én azért nem voltam olyan erős, biztos, mint Kornya, bár sportoltam, amíg az iskolába tanultam. Hát, talán ennyit. Nézzék utoljára. Itt én történelem órát már úgyis sokáig tartok, 15 percet kaptam rá, is elnézést. Itt zárom. Ha van valakinek további kérdése, arra még felelek. Minden felelet csak rövid, egymondatos lesz. Kérem, ha van, jelentkezzenek. Tudom, hogy az első a legnehezebb. Itt egy olyan kedves, barátságos arcú ismerősöm van, aki már kérdezett és mondott is. Nincs egy kérdése?
Köszönjük beszélni Fischer Sándor.
Hogy?
Fischer Sándorról.
Fischer Andrásra gondol?
Igen, Fischer András.
Ez, aki mártír volt.
Igen, és mártír van.
Igen. Hát mindezek előtt említettem, hogy hosszú-hosszú időszak az, amikor elkezdődik a reformáció, és Fischer András egy olyan német ember, aki biztos nemes volt. De a megtérés után az volt a divatjuk, hogy álnevet vesznek föl. Azt hiszem, ön tudott németül, nem? Fordítsa ezt a Fischert.
Halász.
Na tessék. Halász. Ezt vette föl. Tudnék mondani még számos példát, akik ezt csináltak. A Hubmeier maga is. Fischert a Krasznahorka váráról vetették le, és azokban az években, amikor az 1500-as években ő meghalt, Magyarországon, Németországban, Ausztria területén 1000 és 1000 embert végeztek ki nap mint nap mágián. Egyetemi hallgatóknak mondtam egyszer, a mágia több embert ölt meg, akik Krisztus követői voltak, mint a lepra, vagy a bubópest is abban az időben. Jöhet a második kérdés. Kérdezzem, bátran elrázza a fejét. Ez volt a Fischer András mártír halálának 400 éves évfordulója. Azon felül volt, hát persze a missziónknak, ez egy bonyolult rész, ezt nem tudom elmagyarázni most időhiány miatt, de egy része, amikor Hollandiában 1609-ben bekeresztelkedett, ezek is menekültek voltak. Kikergették a hazájukból őket, és elmentek Hollandiába, ott 49-en keresztelkedtek meg. Egy része ott maradt örökre, más része visszament, és 1611-ben London mellett megalapították az első úgynevezett General Baptist közösséget. Angolos is van itt, hát a tisztelt tanár urat. General Baptist, who is that people? Igen, általános baptisták. Aztán nem speciális következik, hanem egy másik, de arról már megint nem beszélek, ígértem, hogy nem leszek hosszú. Van-e még kérdés?
Én még Betlen Gáborról és az anabaptisták kapcsolatban.
Igen. Sokan úgy gondolják, hogy ezek a bizonyos anabaptisták újra keresztelők egy olyan futni, menekülni, mindig üldözöttnek lenni nép volt. Na nem, azek hősök voltak. Azt mondták nekik, hogy mágiára viszik őket, akkor ők nem kétségbe estek, hanem addig énekeltek, amíg meg nem fulladtak a füsttől. Senki nem menekült. Ez egy nagy tévhit, hogy az anabaptisták elmenekültek. Nem. Soha. Betlehem behozta őket, mert a tája partján harcolt a hadserege, és ő ott látott mintaszerű embereket, nagyszerű gazdálkodókat, molnárokat, meg egyebeket. És ezek voltak az anabaptista hutteriek, hutteri testvérek, és meghívta őket Erdélybe. Kiváltságokat adott nekik, ez mind az 1600-as években volt, és Alvincen letelepített több ezer hívőt, meg szokták kérdezni, ugye csak néhányat, nem, több ezret. Olyan 10-11-2 csoportba jöttek, a katonáik fedezték. Ennyit talán. De ők is kérdezhetnek ám.
Azt mondjuk, hogy a baptista misszió 400 éves. De van egy olyan könyv, hogy Zarándor gyülekezetnek hívják, amelyben kezdettől fogva az ő Jézus élete oda mindig voltak.
Kedves testvérem, önnek igaza van. Ez a válaszom rá. Kezdettől fogva, azután, hogy az Úr Jézus Krisztus, képzeljék, hogy hívták azt a bizonyos keresztelő Jánost? Baptistának. Hát mit csináljak? És az Jézus Krisztust is megkeresztelte. Tehát azóta vannak baptista hívők. Ez egy olyan ideológiai igazítás, hogy mikor, mit, hova rakunk. Amit itt elmutattam, végigmutattam térképen, az az úgynevezett modern baptista vonal Európában. Anglia az nem, Európában. Köszönöm a kérdést. Kedves volt. Bátorkodjanak. Tessék.
Tegnap tetszett említeni dr. Kis Ferenc orvos professzort esetleg. Én néhány szóban tetszenek szólni róla, és ha valamilyen forrás könyveket a hitelődénk kapcsolatban tetszen említeni, amihez hozzáférhetünk, hogy esetleg az életükből mi is erőt merítünk.
A Budapesti Orvoskari Egyetemen volt tanár nagyon hosszú ideig az anatómia professzora, dr. Kis Ferenc nagyszolontai származású személy. Ő nem volt baptista, hanem az úgynevezett darbista közösséghez tartozik. Németországban ma is még elvben az úgynevezett darbisták, vagy keresztény testvérek, vagy testvérgyülekezet közös szövetséghez tartozik. Aki arra járt, biztos hallotta, nem azt mondják, hogy baptisten, hanem Freiegemeinde, Bund der Freiegemeinde. Tehát a szövetségi a szabad gyülekezeteknek. Hát kérem szépen, ehhez tartozott dr. Kis, Budapesten élt, és hogy mit mondott? Hát az számomra azért mondtam el tegnap, mert egy nagy tanulság, hogy a viták, a nézeteltérések az egymásnak feszülő emberi energiát fölött, lássuk meg, hogy minden ember Isten kegyelmében fog megítéltetni, és ezt mondta Kis Ferenc a mondata végén, amiképpen én is, meg ti is, testvérek. Sokszor beszélnek arról, hogy a gyülekezetek kicsit méltatlanul a szent szolgálatukhoz viselkedtek sajnos. És mi úgy elszoktuk magunkat határolni, vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik mellé. És a kis professzor kedves intése, aki, hát ugye mondtam, nem baptista volt, de elfogadom tőle ezt, számoljak a viták közben arval, hogy egyszer még ezért engem Isten külön kegyelemmel kell illessen és megbocsásson nekem. Azt hiszem elég ennyi.
Köszönöm.
Nem tudom.
Aronnál hallottam, hogy az univerzum azt jelenti, hogy egy szó. Tehát Isten egy szavával hozta létre ezt az egész világot.
Ez nem egyháztörténelmi ez a dolog, ez természettudományos és világnézeti kérdés az univerzum, de azt hiszem ugyanazt kell mondjam, amit ott önnek igaza van. Tessék? Akkor énekeljünk.
Én akarom kérdezni, mert én már megkérdeztem Szebeni testvért, mert sok könyvet adott ki, hála jó Istennek, és olvashatjuk, mivel Csaba testvér kérdezte is, hogy milyen könyveket nézhetünk. Azt kérdeztem, hogy milyen könyvön dolgozik, nem, meg gondolkodik azon, hogy ezeket a történelmi dolgokat leírja. Szeretném kérdezni, akkor tessék elmondani, hogy milyen műven dolgozik most.
Hát a legközismertebb magyar nyelven, amit ő említett, ez az Arándok gyülekezet. Ez sem baptista kiadvány. Nem. Ez is a keresztény testvérek kiadványa. Ott kis professzorról kiadott a keresztény testvérgyülekezet az evangéliumi könyvkereskedés egy életrajzot, azt Pesten meg lehet venni. Onnan tudom, hogy biztosan így van, mert én lektoráltam. Nem én írtam, de lektoráltam. Én magam 10 könyvet adtam ki az egyházunkban, körülbelül olyan 96 óta, az anabaptistákról, bibliai kortörténetről, és hát Isten kegyelméből az elmúlt évben is még nem volt pénz, és minden munkatársam a saját munkáját ingyen csinálta meg. Ebből hoztam ide 7 példányt, és azt hiszem már mindegyiknek akadt gazdája. Sok ilyen irodalomra volna szükség. Az emberek ma nem sokan szeretnek olvasni, de hát adja Isten, hogy minél több ilyen férfi legyen, aki megkérdezi tőlem, hogy hol lehet könyvet kapni. Hát Budapesten élek, én csak ott tudom, hogy mit lehet, de biztos, hogy itt Kolozsváron is és Bukarestben is adnak ki magyar könyveket, és lehet találni hitépítő, fontos és jó kiadványokat.
Köszönjük szépen a rövid, de nagyon velős és felemelő kortörténeti vagy történelmi bemutatást. Most közösen fogunk énekelni.
Oh.
segítsen mindnyájunkat az Úr, hogy ilyen hűséges szolgái legyünk, mint ahogy hallottuk az elődeinktől. Ők az Úrtól vették a feladatot, és hűségesen, kitartóan tették ezt, bölcsen kihasználták az időt, és elterjedt az evangélium, hála jó Istennek, itt is gyülekezet van.
Yeah.
kedves testvéreim, Isten ígéjéből fogunk olvasni néhány sort. Kérem, nyissák ki a Bibliájukat, és fennállva együtt olvassuk föl. Megeshet, hogy az önök bibliafordítása régebbi lévén némely dologban eltér az általam olvasottaktól, de alapvetően nincs különbség. Jeremiás próféta könyve 16. részében a 19. verstől a 21. versig olvasunk föl egy rövid szakaszt. Az ige helyet megismétlem, nyugodtan keressék ki a testvérek, meg fogom várni. Jeremiás 16, 19, 20, 21. Így szól hozzánk az Úr igéje. Ó, Uram, én erőm és mencsváram, menedékem a nyomorúság idején. Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld legszéléről is, és ezt mondják, bizony hamis isteneik voltak elődeinknek, hiába valók. Egyik sem ér semmit. Hiszen nem istenek azok, akiket istenként készít magának az ember. Ezért most megmutatom, ezúttal megmutatom nekik kezemnek hatalmát, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. Ó, Uram, hadd tudjuk meg mi is, ki vagy te, milyen hatalmas a karod, milyen bölcs a te végzésed, és milyen részletekbe menő, aprólékos gonddal kezeled e föld annyi milliárdnyi lakósát. Köszönjük neked, hogy köztük minket is látsz. Amen.
Amen.
Foglaljanak helyet, testvéreim. Említettem, hogy meg fogom várni, ha kikeresik a Bibliát, és örülök, hogy sokuknak itt van. Ne is csukják össze. A között, hogy milyen a régi fordítás, meg az általam olvasott új, egyik lényeges a forma. Ez a három vers, ez a kis szakasz együtt egy költemény. Ezt általában nem szoktuk megemlíteni, pedig említhetnénk gyakran, és itt is meg kell említsem, hogy ez a héber költészetnek egy szép gyöngye. Olyan, mint a Zsoltár. Különös nem találjuk meg a Zsoltárok könyvében. Tulajdonképpen mégsem Zsoltár, hanem egy profécia, mégpedig csodálatosan nagy profécia. Nézd, az én Bibliámban ez ennek a címe, nem tudom a többiekben, erre nem emlékszem. A pogányok is megtérnek. Hát ez egy nagyon fontos dolog volna, hogy minél előbb teljesüljön, de most még azt teljesedik, ami benne volt a szövegben, hogy az emberek maguknak csinálnak Istent. Úgyhogy én egyrészt arról szeretnék szólni most, hogy milyenek ezek a hamis istenek, másrészt pedig arról, hogy minket az igaz Isten, a valóságos, tényleges Isten hív ezen a mai délelőtti Isten tiszteleten. Nagyon sok kortársunk mondja szinte ugyanazt betűről betűre, ami itt ebben az igében volt. Isten, hát van annak valami értéke, van valami, ami tényleges és valós, hát létezik. Évtizedeken keresztül ezen rágódott az egész Európa fele. Most meg az egész újra kezdődik. Van-e szükségem rá? Egy világhírű tudós tolókocsin ülve beszélni se tud, egy különleges mechanizmust készítettek az ujjaival birizgálja. Egy hívő asszony gondozta évtizedeken át, amíg ő ott nem hagyta a hívő asszonyt. és kijelentette, nincs szükségem Istenre. Itt tart a világ, az egész emberiség. Csak hát van egy furcsa dolog. Az emberi test az olyan, mint az állatok teste. Az, hogy nem négy kézláb járunk, hát az, na hát nem, hát mi fölálltunk. Homo erectus, mondja a tudós, a fölálló ember, na itt van mi. Ám furcsa, a majmot kiemeljük, milyen nagyszerű. A nyomozó kutyát kiemeljük, okosabb minden detektívnél, mert jó orra van. A detektív nem tud olyan jó szagot fogni. Minden állatot védünk, embert, arról elfeledkezünk. Van már állatvédő egyesület. Nem kellene megalapítani az embervédő egyesületet is? Nagyon kellene. Akkor talán télen kevesebben fagynának meg lakás nélküli emberek az utcán. A kutyát felöltöztetjük. Sok embernek nincs. Pedig egyetlen fontos dolog van, kérem, ha láttak volna, és tudnák cáfolni, amit most mondani fogok, nagyon fogok örülni. Önök biztos többet láttak, mint amennyit én Pesten. A kérdésem, most én kérdezek. Láttak már imádkozó állatot? Szokták ezt mondani, van az imádkozó sáska, ami megeszi a férjét. De tulajdonképp nem imádkozik, csak majmolja, mintha imádkozna. Úgy összeteszi a kezét, szépen elhúzódik a bot mellett. Nem is lehet látni, sáska ő, vagy bot ő. Hát, nézzük meg. Van-e olyan állat, amelyikben létezik istenfélelem? Egy híres magyar költő, ez esetben nem erdélyi, írt egy verset, hogy nézem a kutyámat, és ahogy ő engem néz, én úgy nézem a Jóistent. Három lépcső. Az állat, aztán én, aztán a Jóisten. Babicsnak egy verse, ha esetleg véletlenül kíváncsi volna rá valaki. Ádász kutyám a címe. Lezártuk az ügyet ezzel. Kérem, egyedül az ember képes hinni. Én nem tudom, hogy milyen a nyelvjárás itt. Három nap óta nem tudtam bemérni, de nálunk meghívnak egy közös ebédre például minket, különböző papokat. Jaj, mondta a cukorbeteg társam, milyen nagyszerű mákos tészta. Én mondanám, hogy gyere onnan, komám. Ő azt mondja, én a mákos tésztát imádom. Te, nincs más imádni valód. Jaj, bocsáss meg, tényleg igazad van. Egyenesben idézett beszélgetés egy népegyházi lelkész úrral, aki egyébként tudós is mellesleg. Ebben a kategóriában utaztunk egyáltalán együtt. Imádom. A magyar televízióban percenként hangzik el, főadásban, hogy valaki valamit imád. És aztán egy új mondat van. Komoly, nagy, történelemformáló mondatból csülték, csavárták ki. A komoly történelmi mondat így volt, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Az új magyar televíziós jelmondat szintén minden áldott nap megjelenik. Káromkodom, tehát vagyok. Tehát Istent, azt ne, az nincs, azt nem imádom. Minden mást az égvilágon, de az Istent, azt káromlom. Valakinek elmondtam, ezt így érti? Azonnal válaszolt, na és nem ez az egészséges? Hát nekem nem nevetni, sírhatnék, hogy támadt kedven. És mindig eszembe jut, valaha ilyeneket hallok mindig. Istenem, soha ilyen bálványimádó a nép nem volt még. Ennyire ostobán. Az állatnál mondják meg, mennyivel különb. Nem evolúcióban, degenerációban kell gondolkodnunk. Nézzük meg, ezt mondja ez a régi vers. Hiszen nem istenek azok, akiket istenként készít az ember magának. Kezdve a mákos tésztától a dugóhúzóig, amit bizonyára szintén majd imádat tárgyává teszünk. Lehet, hogy éppen a magyar nép fog ebben elöljárni, végtelen sajnálnám, de úgy tűnik. A következő néhány gondolatsort vegyük úgy elő, hogy a hamis istenekből jussunk valahogy el a valóságos Istenhez. A valóságos Istent a világon semmi nem írja le nekünk tökéletesebben, mint a Szentírás maga. Nem tudom jobban megismerni az Urat, csak amennyire az áldott kijelentés ezt képviseli. Ezt a kijelentést a Biblia azt tartalmazza. A Bibliával nem érdemes vitatkozni, mert ha az ember mást mond és mást akar a Bibliából, akkor nagyon ráfizet. Roppantul, és tudnék rá nagyon sok példát mondani, de hadd mondjam csak újra és újra hangosúlyosan azt, hogy a Szentírás mutatja meg nekünk a valóságos Istent. Az igaz Istent. A cél itt, a 21. versben, ebben a csodálatos, szép Héber költeményben úgy zárul, hogy Isten megmutatja az erejét, a hatalmát, és ennek a hatalomnak a megmutatása részben úgy is fölfogható, hogy büntetés, másrészül meg úgy, hogy nevelés. Az embert az Isten neveli, és rávezeti arra, hogy jöjjön rá, nem a fejébe veri, hanem rávezeti ezeken az utakon. Most megmutatom, hangsúlyt ad neki az ismétlés. Ezúttal megmutatom nekik kezem hatalmát, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. Beszélnem kellene, bár nem nagyon szeretném bele az időt húzni, hogy ebben a szóban, ahol mi ott azt olvasjuk, hogy mi az én nevem, ott az van, hogy ki a Jahve. Tehát a JHVH, a négy szent betű a héberben, amit mi magyarok elcsülve csavarva azért úgy mondunk, hogy könnyebb legyen Jehova. Ebben nekik igazuk van. Ám abban nincs, hogy itt a névről van szó. Hogy hívnak? Nem ebben az értelemben. Jahve, ez a Jehova, az az Isten név, amelyik az ő létéről szól. Ott toporognak és kérdik tőle. Mi a neved, ami olyan csodálatos? Az Isten léte. Vagyok ez. Létige, amelyik arról beszél, hogy az Isten nem volt, nem van és nem lesz. Jobban nem tudom kimondani, hanem mindig van. Angol nyelvi példát tudnék arra hozni, hogy van egy ilyen fogalom náluk, amelyik mindig folyamatos jelent. Hadd mondjam el, nem az a döntő, hogy én héberül beszélek-e, ha Istenről beszélek, még az sem döntő, hogy mindegy, hogy milyen nevet mondok az Istenről, mert az sem igaz, hanem azt kell meglátnom, hogy az Isten él, uralkodik, én meg nem élek túl sokáig. És ez, hogy ő él, egyedül őt illeti meg, hogy én imádattal tiszteljem őt, hogy én összeomoljak az ő színe előtt, és felkiáltsak, én Uram és én Istenem. Minden más felfogás, a pénztisztelete imádata, aranyborjú imádat, minden más, amit az ember behelyettesít, akár a testet, akár a másik nemet, akár ugyanazt a nemet, sajnos már ilyent is tesz, hát a gyermekemet, vagy a szüleimet, a példaképeimet is mind-mind-mind oda kell sorolnom az Isten mögé, mégpedig olyan nagy távolságra az Istentől, amit már csak fényévekben lehet kifejezni, vagy talán még abban sem. És olyan végtelen közel, van egy szép vers, németektől kaptam, nem tudom eldobni, egy nagy poszteren van, azzal béleltem ki belül a fürdőszobámat. És ebben az van, hogy az Isten oly közel van hozzád, közelebb, mint a téged körülvevő levegő. És mikor reggel fölébredem, én korán kelő vagyok, minden reggel látom, ezzel kezdem a napot. Istenem, itt vagy, közelebb vagy hozzám, mint az engem körülvevő levegő. Istenem, már érintlek. Az én imaórám néha reggel 3-kor kezdődik, és több leborulás van benne. Van úgy, hogy többször vagyok ott, mint a szószéken, és boldog vagyok. Nekem erőt jelent az Isten. Nekem hatalmat, erős kart, védelmet, vezetést jelent Isten. Ezért imádom őt. És azért, hogy mindig ugyanaz. Nem kell félnem attól, hogy változik, majd egyszer megharagszik rám mégis. Olyan szeszélyes. Ó, nem. Ő tartja magát. Ő mindig kegyelmes hozzám. És az én bűneimben, ha megbántam, megértő. Ha magacsul ragaszkodom hozzá, akkor találkozom a karjával. Nagyon-nagyon fontos látnunk és tudnunk, hogy ki az az Úristen, aki minket körülfog, közelebb van hozzánk, mint a körülöttünk lévő levegő. Disztingválnunk kell. Különbséget kell tudnunk tenni. Van egy világ körülöttünk, amelyik mind velünk nem tud mit kezdeni. Éppen úgy, mint az Úristennel sem tud mit kezdeni. És nekünk akkor is szeretnünk kell ezt a világot olyan szeretettel, ahogy Jézus Krisztus szerette. Hogy akár meghal érte, még akkor is szereti, ha őt ez a világ keresztre feszíti. És nekem is, neked is úgy kell szeretned ezt a világot, nem hogy követed, nem hogy hamis istenek után futsz, vagy megalkuszol, lehet, hogy neki is igaza van. Nincs igaza. Csak annak van igaza, aki a mindenható Isten előtt térdet fejet hajt. Aki őszinte szívével, becsületes megbánásával odafordul a mennyei atyához, és leteszi az ő bűneit. Ez egy profécia. És ha ez egy profécia, akkor nekünk hittel el kell fogadni. És itt a végső, legvégső kibontakozást említem még. Ennek a proféciának a végső kibontakozódása az, és értelmet ennek az ad, hogy a mindenható Istenhez fordul mindenki. Milyen csodálatos. Isten azt mutatja meg nekünk, hogy mi mindig higgyünk a megtérés lehetőségébe, hogy azoknak a megtérésében is higgyünk, akik ma még kígyót, békát, minden gonoszságot mondanak ránk, az Isten népére és magára az Istenre. Sokszor tette Isten próbára a türelmemet. Szeretek általában jót tenni az emberekkel, inkább, mint kihasználni őket. És különböző családi kapcsolataink révén többen például hosszú idő tartóan a vendégszeretetünket élvezték, mint vidékiek a Pesti Egyetem valamelyikén, és hát hozzánk jöttek haza aludni. És egyiket különösen nagyon idegesítette, hogy én evés előtt imádkozom, és hát így mondta egyszer, hogy és erre kényszerítem őt is. Aztán sok minden más, kifakadásai, olyan rossz az, amikor az ember a jó tevése tétele ellenébe ilyent kap. És egyszer a feleségem annyit mondott, hogy tegyük oda abba a szobába, a fejéhez a Bibliánkat. Vagy keressek egyet, és tegyem oda. És egyszer azon vettem észre, hogy kicsit halványul a támadás, a mindennapos harc, a világnézeti viták, és a Biblia mintha megmozdult volna. Netán meg is nyílt volna. Aztán odajött egy este, és azt kérte, hogy szeretne rólunk beszélni. Ő neki ez egy küzdelem. Bocsássunk meg azért, amit minden nap mondott. Nem tehetett mást, és akkor lesz majd nyugodt, ha ebben tisztán lát. A feleségemmel együtt könnyekkel fizettünk az Úrnak, és úgy éreztük, hogy megváltozott a véleménye. Tényleg így van. Meg lehet találni egy orvosnő, aki a József utcai gyülekezetünk tagja. Hát így. Elmúlt hosszú idő, hiszen már ő is nyugdíjas. De valamikor másképp kezdte. Nézzétek, az emberek véleménye változik. Hinni kell ennek a proféciának. Akik a legnagyobb ellenségei Istennek, egyik nap a másikról megváltozhat a véleményük. És talán épp az a különös, hogy a legnegatívabb, ellenségesebb ember talán hamarabb tér meg, mint az, aki mindig mosolyog, mindig kedves, mindig talál kibúvót, és ugyan ott van mindig az Isten házában, amíg a szülei élnek, de egyszer sem gondol arra, hogy átadja a szívét Krisztusnak, hogy kövesse az igaz Isten szavát, hanem inkább választja a világ gyönyörűségét, szórakozását, állítólagos kultúráját, ami hova tovább már nem egyéb aljasságnál. Én nem vagyok a kultúrának az ellensége, gondolom elhiszik. De az az egy tény, hogy az ember egy, nem képes megélni Isten nélkül. A világtörténelemben istentelen nép nincs. Tévejgő nép van. Az ember nem képes meglenni anélkül, hogy valahonnan ne kapjon megnyugtató választ a kérdéseire, de ezt csak Istennél kapja meg. Az ember nem képes nyugalmat találni, csak akkor, ha az Istenhez fordul, és az Isten kezébe teszi le az ő életét. Akkor minden más, egy perc alatt minden megváltozik. Lehet, hogy az ember sokszor panaszkodik, ez sincs, az sincs, amaz sincs, többet vágyna. Én mégis láttam embereket, akik nagyon-nagyon gazdagok voltak Isten nélkül, és nagyon keserves életűek, és láttam embereket, akik nagyon-nagyon szegények voltak Istennel, és mégis boldogok. Hát itt van, hívlak, bárki légy, döntsd el magadban egyszer pozitívan a valóságos Istent, fordulj felé, fogadd el az ő hívó szavát, jöjjön egy új korszak az életedben a Bibliával és Istennel, és ez egy boldog időszakot fog bevezetni. Hidd el nekem, sokkal boldogabbat, mintha hamis istenek után futnál. Ezzel zárom az én mostani szolgálatomat. Adjon Isten neked megértést. Amen. Amen.